Mondjuk közös műsorát hallották. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, ezt jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcsértekezleten tartózkodó Magyar Péter Facebook oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A miniszterelnök egy másik bejegyzésében sikeresnek értékelte a NATO kétnapos amerikai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Magyar Péter kiemelte, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A bejegyzés végén Magyar Péter közölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a június 23-ai ülésen az alapkamat csökkentéséről. Egy döntéshozó ugyanakkor 50 bázispontos kamat csökkentésre tett javaslatot, olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A júniusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat 25 bázispontos 6%-ra történő mérséklését, amit 10 tanácstag támogatott. Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban többen megjegyezték, hogy májusban az áremelkedés üteme a jegybanki toleranciasáv alatt volt, és a harmadik legalacsonyabb az Európai Unióban. A tanács megállapította, az inflációs kilátások érdemben javultak, az év hátra lévő részében és jövőre az infláció várhatóan a jegybanki cél alatt alakul. A döntéshozók megerősítették elkötelezettségüket az inflációs cél fenntartható elérése mellett, és jelezték, hogy folyamatosan értékelik az inflációs kilátások, a globális fejlemények, valamint a hazai kockázati felár alakulását. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építő ipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az általa készített 2026-2027-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, idén még hiányozni fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el, a kapacitások rendelkezésre állnak. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. A pénzügyi likviditás önmagában már nem elegendő a növekedéshez, a demográfiai hanyatlás és a vendégmunkásoktól való függés miatt a régióban azok a vállalatok lesznek a nyertesek, amelyek képesek iparosítani az építési folyamatokat és digitalizálni működésüket, ismertette közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendről való eltéréseikkel együtt. A miniszter megjegyezte, több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, a járatok gyors megtalálását. Vitézi Dávid hangsúlyozta, kicsit több mint 50 nap alatt újra mindenki számára elérhetővé tették az EMIG-et, újraindították a vonatinfót, döntöttek arról, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban, most pedig a vonatinfót a MÁV Plus applikációban is elérhetővé tették. A miniszter hozzátette, a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.
Az időjárásról.
Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 26 és 30 fok között alakul térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Thank you. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A károsító észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisrontó karcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Dr. Bagya Sándorral, a NÉBIH növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgetünk a témával kapcsolatban.
NÉBIH fontosnak tartja a hiteles tájékoztatást. Honlapunkon a növényegészségügyi aloldalon a fajjal kapcsolatos számos közleményt, további információt lehet találni. Hogy mit tudhatunk erről a bogáról? A kőrisrontó karcsú díszbogár, latinul Agrillus planipennis, egy Kelet-Ázsiában, Kínában, Oroszország távol-keleti részén, a koreai félszigeten honos, elsősorban kőrisfákon élő bogárfaj, amely a 2000-es évek elején átkerült Észak-Amerikába, feltehetőleg fertőzött fa csomagolóanyagokkal, ahol hatalmas pusztítást itt véghez a helyi kőrisfa állományban. A becslések szerint eddig több százmillió kőrisfa pusztult el, és további 8 milliárd van veszélyben. A fertőzött területeken a fehér, a zöld és a fekete kőrisek elhalási aránya a megjelenést követő néhány éven belül meghaladta a 99%-ot, mert gyakorlatilag kipusztultak. A világ ekkor figyel fel igazán erre a kártevőre. Az EU növényegészségügyi szabályozása nem csak zárlati károsítóként, hanem azon belül is kiemelt zárlati károsítóként tartja nyilván, egyike azon 20 fajnak, amelynek a megtelepedésétől a legjobban féltjük az Unió és azon belül Magyarország területét. Fontos még azt tudni, hogy ez egy növénykárosító rovar, tehát emberre, állatra semmilyen veszélyt nem jelent, csak a kőrisfákra.
Hogyan kerülhetett hazánkba?
A faj eredeti elterjedési területéről, a távol-keletről fokozatosan halad nyugati irányban. A 2003-as Moszkva környéki megtalálását követő években fokozatosan közeledett az EU határához. A 2020-as szentpétervári fertőzéssel már 100-120 kilométerre volt az EU határától, Finnországnál és Észtországnál. Ukrajnában 2019-ben jelent meg, majd elsősorban a háború sújtotta Luhanszk és Kharkiv régióban terjedt. 2023-ban elérte Kijevet, ez volt a legnyugatibb előfordulása a fajnak ez idáig, körülbelül 800 kilométerre a magyar határtól. Az, hogy hogyan került ez a kártevő a hazánkban, még vizsgáljuk, de hát valószínűleg Ukrajna felől érkezhetett, a saját lábán, hiszen egy jó repülőrovarról beszélünk, gépjárművet stoppolva, vagy valamilyen faanyaggal, akár fertőzött tűzifával, kéregtermékekkel, facsomagolóanyagokkal, de akár élő növénnyel is.
Volt már ilyen egyébként hazánkban, vagy most érkezett be először?
Ez a faj első megtalálása nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió területére egyaránt, és ez az első kiemelt zárlati károsító, top 20-as lista, előfordulás hazánkban, ilyenre eddig nem volt még példa.
Itt milyen károkat tud okozni?
Az amerikai számokról már beszéltem. Elsősorban a kőrisfélék élő fájában fejlődik, Észak-Amerikában az amerikai hópehelyfa, latinul Chionanthus virginicus is másodlagos tápnövénye. Sajnos mindhárom európai kőrisfaj, a magas kőris, a virágos és a keskeny levelű kőris, ez utóbbinak egy alfaja a Kárpát-medencében őshonos magyar kőris is, érzékenynek mondható. A kőrisek széles körben elterjedtek erdőinkben, valamint egyéb amerikai vagy ázsiai kőrisfajok is szóba jöhetnek városokban és parkokban dísznövényként. A tápnövény jelenléte mellett még a klimatikus viszonyok a meghatározók egy faj elterjedésében, és sajnos az unió egész területe alkalmasnak tűnik a faj megtelepedésére. A kártételt elsősorban a lárva okozza, amelyik a kéreg alatt jellegzetes kacskaringós járatot készít, amely tele van rágcsálékkal. A lárva fejlődése egy év, de a klimatikus adottságoktól függően két év is lehet. A táplálkozása nyomán felhasad a kéreg, kezdetben ágelhalás következik be a koronában, majd súlyos fertőzés esetén néhány éven belül az egész fa elpusztul. A bogár, amikor kirágja magát a fából, egy jellegzetes D betű alakú röpnyílást készít, ez árulkodó lehet a fatörzsén. Ez körülbelül május-június hónapokra tehető. Ezt követően a bogár a fa koronájában a levelek rágásával érési táplálkozást folytat, ez június-július hónapok, ez a tünet már kevéssé feltűnő és nem is specifikus. Ezt követi a tojásrakás, a tojásokat a fakéreg repedéseiben rakja egyesével. A kikelő lárvák berágnak a kéregbe, és megkezdik a kanyarkos járat kialakítását. A kifejlett lárvák telelnek, majd április-májusban bábozódik, és május-júniusban a délalakú röpnyíláson távozik a bogár.
Lehet egyébként ellene bármilyen módon is védekezni?
Kiemelt zárlati károsító lévén a célunk a károsítómentes állapot visszaállítása, azaz a fertőzés felszámolása. Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését és a környező fák vizsgálatát. Amint bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, tehát fertőzött fákat is találunk, nem csak bogarakat a csapdákban, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, a fertőzési forrás minél hamarabb meg kell szüntetni. A többi fát egy 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá. A bogár eleve már a legyengült fákat keresi. Tehát ez a csalifás módszer is azon alapszik, hogy meggyűrűzzük a fát, tehát imitáljuk azt, hogy kezd pusztulni, és ez vonza oda a környékről a bogarakat, és egy-egy ilyen fán akár több száz is lehet.
És akkor így lehet befogni tulajdonképpen.
És így lehet befogni, vagy így lehet észlelni a csapdák mellett. Ez egy maratoni történet lesz, tehát ennek nem holnap lesz megoldása. Tehát ha most kivágnánk az összes fertőzött fát, akkor is 4 év múlva mondhatjuk el, hogy nyertünk.
Mit lehet tudni egyébként erről a csapdáról? Ez hogy néz ki?
Ezek a csapdák ilyen műanyag színes csapdák, amiket a kőrisfára helyezünk, és csalogató feromonokat is tartalmaz, ami segíti a bogarat abban, hogy megtalálja a csapdánkat.
Miért van szükség itt a 100 méteres sugarú körben a többi fa kivágására? A bogár könnyen átmegy ilyen területen?
Azért, mert nem tudjuk, hogy melyik fa fertőzött. Tehát az, hogy látunk egy fertőzött fát, az nem jelenti azt, hogy a mellette levő egészségesnek tűnőben már nem rakta le a tojását, vagy nem fejlődik a fiatal lárva. Tehát ez egy ilyen biztonsági megoldás, hogy a feltételezetten fertőzött fákat is elpusztítjuk.
Mennyi idő lehet egyébként egy-egy ilyen bogárnak a kiirtása? Tehát mikorra mondható az, hogy na, megszabadultunk tőle?
Hát ezt nehéz lenne megmondani, de az, hogy újból elmondhassuk, hogy Magyarország mentes ettől a károsítótól, ahhoz 4 olyan évre lesz szükség, amikor az intenzív felderítés mellett sem találunk újabb egyedeket a csapdákban, és nem találunk tünetes növényeket sem.
Hát ez akkor egy nagyon komoly fertőzés. A lakosság mit tud segíteni?
Hát nézze, arra kérnék mindenkit, hogy járjon nyitott szemmel. Ne menjünk el közönösen egy betegő kőrisfa, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett, hogyha látjuk. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti munkánkat, hogy megvédhessük kőrisfáinkat a teljes pusztulástól.
Egyébként ez a bogár, tudom, hogy a neve ugyanazt mutatja, illetve az előfordulási helye is, hogy kőrisfákat bánt. Csak kőrisfánál találták eddig? Tehát csak kőrisfánál jelent?
Hát a kőrisfa mellett ugye Amerikában ez az említett hópehelyfa, ami biztosan, és hát vannak olyan megfigyelések, hogy esetleg a dió is veszélyeztetett lehet, de igazából ennek a bizonyítása még hátra van. Hát lehet, hogy most meg fogjuk tudni.
Ha valaki talál egyébként egy ilyet, ugye említette, hogy meg lehet találni a Nébik honlapján különféle adatokat erről a bogárról is, illetve a bejelentési lapot. Hogy kell ezt elképzelni? Meg kell írni, hogy hol, mikor, milyen környezetben
találtuk? Igen, tehát azért csináltuk az űrlapot, hogy minden olyan releváns információ, amire szükségünk van, ha azt kitölti azt az űrlapot, akkor azt mi tudjuk használni. Tehát hol észlelte, mikor észlelte, mit látott.
Mennyire gyakori egyébként, hogy hazánkban egy-egy ilyen fákat károsító bogár rovar megjelenik?
Hát nézze, a klímaváltozás és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozódása, intenzívebbé válása megteremti azt a lehetőséget, hogy a távolról érkező csomagokban, szállítmányokban, utaspodgyászban érkezzenek hozzánk károsítók. Szerencsére azért nem mondanám jelentősnek. Ugye kiemelt zárlati károsító most fordul elő először Magyarországon. Egyéb károsítók azok előfordulhatnak. Hát egyet említenék, ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, amelyik szintén zárlati károsító, 13 évvel ezelőtt érkezett hazánkba, és hát mostanra már nagyon súlyos károkat okoz a magyar szőlőtermesztésben.
Gondolom egyébként ezeket, hogy így beérkezzen hazánkba bármi, akár ugye, ahogy hallottuk, hogy saját maga úgy, hogy átrepül, például Ukrajnából ez a kőrisrontó bogár, vagy bármilyen más, ezeket megakadályozni sejtésem szerint nem lehet.
Amelyik ilyen nagy távolságokat meg tud tenni stopposként, tehát hogy felül egy vonatra, egy kamionra és egy parkoló pihenőben elszabadul, ezeket nagyon nehéz megfogni valóban. Amiket tudunk tenni, az a határon a szigorú ellenőrzés. Ugye az ukrán határnál Záhonyban és Eperjeskén ugye évek óta csapdákat üzemeltetünk, léteznek ilyen csalifák, tehát odaültetett kőrisfákkal nézegettük helyben a kártételt, szigorúan ellenőriztük a faanyagot, tehát Ukrajna felől ugye nagyon jelentős a tűzifa forgalom Magyarországra, ezeket mind szigorúan ellenőrizték a kollégáim.
Itt hogy fedezték fel?
Üzemeltettünk mi csapdát a határokon, illetve az Erdészeti Kutatóintézet kollégái üzemeltettek még számos csapdát, és az ő csapdáikba került bele, és ők értesítettek minket. Talán megérdemli, hogy nevén nevezzük, dr. Csóka György kollégánk volt, aki értesített bennünket, és innentől fogva ugye közösen dolgozunk az ügyön, hiszen közös érdekünk a kőrisfák védelme.
Itt most kik egyébként azok, akik meg fogják vizsgálni ott a fertőzött fa és környékén lévő fákat?
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának kollégái. Járjunk nyitott szemmel, talán ez lenne a legfontosabb üzenetünk, hogyha bármilyen dolgot tapasztalnak, akkor azt jelentsék nekünk. Minden megtalálta a honlapunkon, mindenképpen azt javaslom, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki.
Kedves hallgatóink, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata nemrég megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét Bereg-Surány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ahogy hallották az iminti riportban. Bogya Sándorral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényegészségügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Sándorné Tresnyánszky Annabella kosárfonót ismerhetik meg, aki ugyancsak néhány évvel ezelőtt fedezte fel ezt a népi mesterséget, mégis már számos elismerésben részesült, többek között a 18. élő népművészet országos népművészeti kiállítás 2026 című pályázat Észak-Magyarország és Felvidék egyik régiós díját is átvehette. Vele beszélgetünk tehát a következő percekben, többek között az indulásról, az alkotási folyamatokról, illetve természetesen majd a terveiről is. Hogy került ön kapcsolatba tulajdonképpen a kosárfonással, a vesszővel itt néhány évvel ezelőtt? Egy teljes pályaváltás történt, vagy azért nem volt messze eddig sem a kézműveskedéstől?
Őszintén megmondva, én soha nem gondoltam arra, hogy én kosárfonó leszek, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozni fogok. Itt Barciken volt egy tudás átadás tanfolyam, amiknél lehetett választani ugye a kosárfonást is. Ez egy 10 alkalmas, hetente egyszer történő esemény volt, és hát egy családi tragédiának köszönhetően, de a párom nagypapája mutatta meg ezt nekem, és hát akkor úgy voltam vele, hogy belevágok, mert hát 3 gyerkőc mellett itthon vagyok, időm, mint a tenger, úgyhogy így ennek köszönhetően ismertem meg a vesszőt.
És rögtön, hogy úgy mondjam, szerelem volt első próbálkozásra, első látásra?
Igen, igen, plusz ugye azt is hozzátenném, hogy az akkori mester, aki tartotta ezt a tanfolyamot, kijelentette, hogy 10 alkalommal nem lehet megtanulni. Hát erre szerettem volna rászáfolni.
Hogyan zajlott maga a tanfolyam egyébként az ön szemszögéből nézve? Mindent megmutattak a kezdeti lépésektől, a kezdeti fogásoktól?
Igen. Hát fogásokat annyira akkor még nem, tehát én amondó vagyok, hogy az ember élete végéig tanul, és igen, megmutatott egy-egy alapfogás, de hát ahány mester, ugye annyi tartás, és annyi kis apró szösztenetek vannak, amik elő tudják segíteni a munka folyamatot. Ugye ott az alapokat tanultam meg. És mivel ezzel a 10 alkalommal én nem hagytam abban, hanem itthon is gyakoroltam, és addig-addig gyakoroltam, amíg be nem rögzültek rendesen a lépések, így rá 2 évre sikerült megismerkednem a mesteremmel, Makkai Zsókával, aki látta bennem a lehetőséget, hogy már csak egy kis finom hangolás kell, és akkor igazán eredményes tudok lenni a szakmában.
Hogy tudja ezt az ember otthon gyakorolni egyedül? Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy ugye említette, hogy 10 nap alatt valamennyi, vagyis 10 alkalommal ugye valamennyi fogást el lehet sajátítani, és lehet gyakorolni, de akkor vásárolt vesszőket, és akkor esetleg interneten is böngészett fogásokat, vagy hogy mit lehet csinálni?
Hát így első lépésben ugye, igen, vásároltam én is itthonra vesszőt, hogy tudjam gyakorolni, ráadásul ugye az ott megmaradt beáztatott alapanyagot lehetőségünk volt hazahozni gyakorlás céljára. Fontos, hogy mindig egy lépésre koncentráltam, és egy munkafolyamat volt az, amit jól begyakoroltam, és akkor egy hétig akkor csak azt. Tehát most itt nézzük azt, hogy vannak a kosárok oldalán az oldalcof, akkor egy héten keresztül én csak olyan kosarat fontam itthon, ami azzal a befejezéssel, azzal a lezárással készült, hogy rendesen be tudjon rögzülni, és így később ne okozzon problémát.
Sok kihívás volt az elején egyébként?
Hát 3 gyerek mellett igen.
És nem is olyan nagyok voltak még akkor a gyerekek, ugye?
Igen, igen, igen. Igen, hát 2 kisiskolás és egy óvodás gyerkőc mellett azért kihívás volt már maga az is, hogy beiktassam az életünkbe. Erre is legyen időm, ugye a mindennapi teendők mellett. Én amondó vagyok, hogyha valaki szeretné és elszánt, az meg tudja tanulni. Tehát nincs olyan túl sok lépés, nyilván lehet mindig cifrázni és bonyolítani. Az alapok azok, amik a legfontosabbak, és én ezt hál' Istennek akkor sikeresen jól begyakoroltam.
És akkor itt a mester segítségével, ha jól értettem.
Igen, később itt a Makai Zsókával, ahogy összehozott az élet, egy másik 10 alkalmas tanfolyamon, láttam bennem a lehetőséget, és a szárnyai alá vett. Úgyhogy sok apró kis finom hangolást megmutatott, hogy hogyan lehet szebb, hogyan tudom az esetleges hibákat kijavítani. És hát az ő unszolására találtam rá úgymond a saját számízére, amivel megmondható, hogy na igen, az a kosár az az enyém.
Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy a kosár fonásban is van olyan, ami egy saját védjegyé tehető, szinte már mondhatjuk, így lehet, hogy most nagyon butaságot kérdezek, de hogy itt is van olyan, amire, ha valaki ránéz, aki tudja és ismeri a kosarakat, illetve hát a fonott termékeket, akkor azt mondja, hogy na hát én ezt tudom, hogy kikészítette, mert ilyet csak ő szokott.
Igen, igen, van. Ilyen, tehát már maga alapból ugye természetes alapanyag, viszont itt is lehet a színekkel játszani, van hajas vesző, főzött vesző, fehér vesző, és általában megvan minden mesternek, hogy mi az, ami rá jellemző is rá. Tényleg az ugye az ő védjegye, az ő kézjegye. Nekem sikerült olyan jól eltanulnom a mesteremtől a dolgokat, hogy sokan hirtelen összekeverik a kosarainkat. Ugye ez, szerintem ez óhatatlan. Tehát igenis az ő kézjegye is látszik rajtam, mert ő mutatta meg. Közben próbálom én is a saját kis világomat kialakítani, és már vannak kosarak, amik jobban rám jellemző, de ugye ez a három színnek a kombinációja, ezt én eddig javarészt csak nála láttam, és ezt valahogy én is átvettem tőle.
Akkor önnek is nagyjából az a védjegye, hogy ne egy színből készüljön el egy kosár?
Hát egyrészt az is, tehát semmi gond nincs azzal, hogyha egy színből készül el egy kosár, mert annak is megvan a maga szépsége, viszont én is szeretek játszani így a színekkel. Másrészt meg ugye próbáljuk a mai mindennapi használatba is beilleszteni. Tehát én szoktam ilyen kis szaladgálós kis kosárkákat, kézi kosárkákat fonni. Rám inkább ez a jellemzőbb szerintem, hogy így a színek váltogatása mellett, ugye ilyen kis divat kosaraknak mondanám. Tehát most is a kiállításon van egy kis pörfüles, ugye én olyat másnál még eddig nem láttam. Az úgy az én kis ötletem volt.
Mi ennek a mesterségnek a szépsége? Ön hogyan érzi ezt? Mert ugye 5 évvel ezelőtt valami megfogta önt, ami behúzta ebbe.
Szerintem az alkotás. Tehát alapjáraton is egy ilyen kicsit művészéletnek mondanám magamat, és az, hogy kis botocskákból azért milyen szép tárgyakat tudunk alkotni, és azok a tárgyak majd később esetleg az embereket így megszólítják. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minden kosárnak megvan a gazdája, csak még nem jött el érte. És az, hogy nem elég az, hogy én megfonom, és engem is úgymond boldoggá tesz az egész munkafolyamat, hanem majd később, amikor meg lesz annak a kosárnak a gazdája, és hogy örömmel használja, az olyan jó érzés.
Én, ahogy néztem a munkáit, felfedeztem hát egészen különleges dolgokat is, például hátizsákot, vagy hát nem tudom, jól mondom-e, veszőből fonva. Ezek is az újítás céljával jöttek létre?
Hát ez inkább nekem volt a praktikusság, mert mindig azzal szenvedtem, hogy gyerekekkel ugye megyünk ide-oda, amoda, és hogy semmilyen hátizsák nem volt jó, semmi nem volt elég. Így fogtam, fontam magamnak egyet, és így jött az, hogy hátizsákot is fonok. Mert ugye sokkal jobb kulacsokat beleállítani, és tényleg sok minden belefér, és a gyerekek szempontjából is, hogy bárhol le tudom tenni, nem fog eldőlni, nekem praktikus volt, és így jött az ötlet.
Annyit azért hagyj kérdezzek meg, hogyha már ugye szóba került az, hogy 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a mesterséggel, hogy azelőtt teljesen más pályán volt, mert azt ugye hallhattuk, hogy kreatív tulajdonságokkal rendelkezik, és hogy szeret azért kreatívkodni, de máshogy indult a pálya, máshogy indult az élet?
Hát az én életem az úgy indult, hogy én nagyon fiatalon szültem 20 évesen, így nekem nem volt alkalmam a munkavilágából kivenni a részemet, úgyhogy főállású anyaként én itthon voltam, és így hát akkor találtam rá úgymond saját magamra, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, mert azért az, hogy a 3 gyerek mellett munkába állni nem egy egyszerű dolog, viszont így hál' Istennek úgymond dolgozom is, meg nem is, mert ugyanígy itthon vagyok a gyerekekkel, viszont folyamatosan tudok valami olyat csinálni, amivel hát egy kis pénzhez is jutok néha, viszont örömömet élem benne. A gyerekeket pedig tudom hozni, vinni, rendezni a kis életüket, és így...
Megvan minden, sikerül minden.
Igen. Tehát, hogyha kell, akkor félre tudom tenni, nem okoz problémát, hogy most betegek lettek, vagy bármi, hanem fixen itt tudok lenni mindig mellettük.
Mi a titka ön szerint annak, hogy 5 év alatt ennyi mindent elért? Az évi fiú mestere díjat is elérte 2025-ben. Mi ennek a titka? Abszolút a helyére került itt minden?
Hát egyrészt a helyére került, másrészt szerintem az, hogyha népművészeti körökben az ember mellett van egy mester, mint nekem Zsóka, nagyon nagy hatással tud lenni az emberre is, mert hogyha kell, akkor kritizál, ha kell, akkor egy kicsit unszol, és valljuk őszintén, én sem biztos, hogy elkezdtem volna zsűriztetni mondjuk a kosarakat, vagy pályázatokon részt venni, hogyha ő nem adja meg nekem azt a biztatást, hogy igenis van olyan jó a munkám, és igenis vegyek részt az ilyeneken, mert van jövője ennek.
Mi egyébként most ebben a jövő? Mert én sokszor azt hallom, hogyha egy népi iparművésszel beszélgetek, hogy jobb lenne, ha szélesebb lenne az a réteg, aki mondjuk vásárolná ezeket a kézműves termékeket. Ugye itt ön is szerintem azért például egy ilyen hátizsákkal, amit én ugye említettem is, azért modernizálja is tulajdonképpen a kosárfonást magát, a korral haladva. Mi itt a jövő?
Az, hogy mi a jövő, nehéz megmondani. Tehát én azt látom, hogy egyre több ember fordul vissza egy kicsit a kosarakhoz, mert hát azért ebben a rohanó világban sok szatyor, stb., amiket az emberek megvesznek a boltokban, kezdenek rájönni sokan, hogy azért egy kosár, hogyha jól meg van fonva, több mint 10 évet is kibír és elbír, és praktikusabb, mint az ezredik szatyor otthon például. Vagy van, aki annyira szereti az ilyen népművészeti tárgyakat, hogy ő kifejezetten keresi már az ilyen alkalmakat, amikor vásárolni tud.
Mik a tervek? Mind dolgozik éppen, és mi az, ami tervbe van véve? Mert gondolom azért alkotó emberként mindig van valami ötlet, valami gondolat, ami motoszkál a fejében, hogy na most ezt kellene kipróbálni, most azt kellene kipróbálni.
Igen. Terv az mindig van, rengeteg, néha túl sok is egyszerre. Próbálom lezsűriztetni azokat a tárgyakat, amiket eddig még nem sikerült. Hosszú távon azt mondom, hogy ezzel a zsűriztetéssel szeretném én is elérni, hogy népi iparművész legyek. És hogyha minden jól megy, akkor az olyan 1-2 éven belül sikerülni is fog.
És marad a kosárfonás az életében, illetve a fonás az életében mindig is? Ez a terv?
Nagyon bízom benne, hogy igen.
Mindig nagy kérdés egy mestertől, hogy tudja-e tovább adni kinek. hát ha jól láttam én itt a közösségi oldalon, akkor itt már lesz kinek a családban. Jól láttam?
Igen. Tehát három gyermekem közül a két lányom az, aki próbálkozik már a kosárfonással.
Ők hány évesek?
Most 13 és 15 évesek lesznek a nyáron. Tavaly előtt részt vettek ők is a Vándort legény pályázaton, ahol régiós díjban részesültek a saját kategóriájukban. Ez is szerencsére egy kis kedv csináló volt nekik. Érdeklődnek. Ugyan tanulás mellett nehéz összehozni azt, hogy legyen nekik is idejük, de hogyha van kedvük és idejük, én nagyon szívesen tanítgatom őket, illetve a Fügedi Mártánál van lehetőségem egy-egy tanfolyamot megtartani, úgyhogy ott is, hál' Istennek, mindig van jelentkező, mindig új arcokat láthatok. Úgyhogy
ott is fiatalok egyébként?
Családom belül is. Különböző korosztály, mert vannak fiatalok, vannak idősebbek. A lényeg az, hogy kedvük van hozzá, szeretnék, ki akarják próbálni, és végig is viszik.
Nem beszéltünk még arról, hogy mi az, ami a legnépszerűbb az emberek körében itt a termékek közül.
Szerintem a demizson és a bevásárló kosár, de kis kenyeres kosár is talán. Hát itt Borsod megyében inkább ezek a mindennap használatos tárgyak, inkább, de Pesten a mesterségek ünnepén pedig nagyon szeretik a kicsit különlegesebb kis kézikosarakat, vagy hát amit nem látnak minden nap.
És ahogy láttam már például, szintén itt a közösségi oldalán a fotók között, hogy ilyen dísztárgy is készült karácsony környékén, az a magas kupolás, nem tudom, hogy hogy kell mondani, de hogy egy ilyen kis lakásdekor.
Jobb szeretem azt, hogyha használati tárgyakat készítek, és javarészt ezeket is készítem, de igen, tehát itt a karácsonyi pályázatra egy harangot fontam meg, vagy mondjuk a hóemberemet, ami, hát mondjuk a hóember az funkcionálhat tárolóként, viszont nem az a megszokott mindennapi használatú.
Akkor gondolom, itt a hagyományos történetek mellett mindig van egy kis kikacsintás valami újdonság, igen, felé, valami nem megszokott,
igen,
felé.
Igen, tehát nem nagyon szeretem a dísztárgyakat, de néha vannak olyan kis bekattanások, úgymond, hogy na most ezt akkor meg kell csinálnom.
De talán egyébként ebben van itt ennek a mesterségnek is a jövője, nem? Hogy mindig meg tudjon újulni maga a mester is, és igen, maga az alkotásai is.
Igen. Próbálunk folyamatosan újítani. Amondó vagyok, hogy kényszeríteni nem lehet. Tehát kényszerből nem tud az ember újítani, de mindig jön valami újabb ötlet, amit előbb-utóbb ugye az ember el tud készíteni, és aztán hát vagy lesz sikere, vagy nem.
Terve van-e véve egyébként más hasonló népművészeti ágnak a kipróbálása? Vagy ön úgy érzi, hogy itt ebben mindent megtalált?
A bőrművesség az érdekelne, viszont mivel a kosárfonás eléggé megerőlteti a kézizületeket, így nem biztos, hogy már az ilyen finomabb munkákhoz hozzá tudnék állni.
Akkor az lehet, hogy csak szerelem marad.
Igen. Nagyon sok szép szakma van, viszont így a kosárfonás lett úgy a nagy szerelem, és ez az, ami úgy motoszkál folyamatosan a fejemben.
Én már csak akkor sok sikert kívánok a további évekhez és további alkotásokhoz és a különböző megmérettetésekhez, és hát tényleg azt, hogy legyen, aki követi majd valamikor hosszú évek múlva ezen a gyönyörű szép úton. Sándorné Trestyánszky Anna Bella kosárfonónak köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Twin.